A mai spirituális nap fő témája és legfontosabb kérdése az, hogy a lelki gondozóknak van-e szükségük lelki gondozásra.
Meglátásom szerint nincsen.
Miért?
Mert hiszen mindenki abban a nagyon sajátos és nagyon különleges helyzetben van, hogy mások lelki gondozójaként tisztában van azzal, és nagyon komolyan végig gondolta azt, hogy csak és, ha lehet ezt így fogalmazni, szakmailag toppon lehet ezt a fajta szolgálatot végezni, értelemszerűen nem szorul rá arra, hogy segítséget kérjem. Persze, hogyha látná a szám szerint ezt a gúnyos félmosolyt, akkor tudná, hogy ez borzasztóan fals információ.
Honnan van a lelkészeknek, a lelki gondozóknak ez a nagy erő, ami miatt esetleg nincsen szükségük lelki gondozásra?
Ez a nagy erő, ez a hihetetlen munkabírás, ez az elmondhatatlan teherhordozó képesség, a hihetetlen segíteni akarás és a kibeszélhetetlen öröm, hogy másoknak segítő jobbot vagy balt nyújthatnak. Ez, én azt gondolom, hogy alapból mindenkinek, aki a lelkészi pályát választotta, azért van meg, mert van egy ilyen sajátos koexisztencia, egy olyan sajátos együttélés, megerősítő, a vigasztaló, az erővel feltöltő Szentlélekkel, amely képesíteszi az embert arra, aki nyitott, a lelkipásztort, a segítőt, aki nyitott arra, hogy segítséget nyújtson arra, hogy segíteni tudjon. Első kör. Második kör, amikor ez elégtelen. És nem azért, mert a lélek kevés. És nem azért, mert nem nyitott már a lelkipásztor, hanem egész egyszerűen megfojtják azok a dolgok, amelyeket sajnos sikertelen vagy éppen kínos helyzetekben kell megélnie. Amikor azzal szembesül, hogy segítenék, de rajtam ki segít. Amikor azzal néz szembe, hogy én mindig csak adok, de kapni is olyan jó lenne. Na, ilyenkor bizonytalanodik kell. Az elbizonytalanodás az egy roppant érdekes helyzet, mert elbizonytalanodás közben is tud valaki segítő lenni. Azt is tudja kommunikálni, hogy bajban vagyok, de azért jól vagyok, és tudom csinálni a dolgot. És akkor harmadik kör, amikor magába zuhan és magába fordul a segítő, a lelkipásztor. Szándékosan nem kiégést mondok, mert ebben a szakmában én úgy hiszem nem lehet kiégni. De mikor megzuhan, elerőtlenedik, örömét nem leli a segítségnyújtásban, a munkájában, hát akkor viszont kell valaki, aki segít. Kell egy segítő.
Ki lehet az, aki segíthet a lelkipásztornak, és hogyan teheti ezt meg?
Roppant egyszerű a kérdésre a válasz, mert aki segíthet, az egy segítő. És ki lehet ez a segítő? Ez a segítő lehet egy olyan személy, aki az életét tette fel arra, hogy segítőket segít. Lehet egy olyan személy, aki csak úgy simán mellette áll, akibe bele lehet karolni, akibe bele lehet kapaszkodni. Lehet egy barát, lehet egy házastárs. A sok esetben én legalábbis 2013-at írunk, most azt tapasztalom, hogy nagyon sok lelkipásztornak a segítője a gyermeke. És ami ennél kicsit fájdalmasabb az, hogy ha lenne is, sok esetben nem kér segítséget. Bajba jutott segítő lelkipásztor. Miért? Mert segítő vagyok, nekem nincsen szükségem segítségre.
Említette itt a házastársat többek között, mint segítőt. Ugye tudjuk, hogy a római katolikusok ugye nem házasodhatnak. Egyrészt éppen azért, mert így jóval nagyobb a terhelhetőségük, jóval több figyelmet tudnak fordítani magára a gyülekezetre. Ezzel szemben ugye a reformátusoknál házastárs van, család van, ami ugye magát a terhelhetőséget kicsit nehezíti, hiszen a református lelkipásztornak a családjára is figyelnie kell, oda is időt kell fordítania. Ugyanakkor viszont, ahogyan mondta is, segítő is lehet a házastárs, illetve a gyerek is.
A felvetés azt tetszett a katolikus párhuzamról. Nyilván sokkal egyszerűbb helyzet az ottani helyzet. Egy nagyon kedves kis történetet mesélnék el egy fél másodperc alatt. XY atya megjelenik a püspök előtt, és a következőt mondja, hogy püspök uram, nagyon súlyos gondjaim vannak, de nem szeretnék róla beszélni. Mire a püspök azt válaszolja, hogy rendben van, nevezze meg a gyóntatóját, és keresse fel megadott időpontban. Református egyházban ez nyilván nem működik, de hogyha már a családi párhuzamot kell, hogy tovább fejtsem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez a szerepek, a szerephatárok helyes látása, a határok megtartása és erősítése révén azt gondolom esély, hogy magunk csendességében átgondolva az éppen aktuális helyzetet, akár a terhelést, akár a szorongattatást, akár azt, hogy kellene valaki, akibe belekarolok, nyilvánvalóan aki hozzám legközelebb áll, az lesz majd az a személy, amennyiben alkalmas és képes rá, hogy ne férként nézzem rám, hanem segítségnyújtóként, segítőként. Aki ne egy elszöntjönpörödött anyámasszony katonáját lásson aktuális helyzetben, amikor már éppen semmit nem tudok csinálni, csak folytogat a sírás. Egész egyszerűen ez egy remek lehetőség, egy remek esély, csak hát ilyenkor ugye reálisan ismerete van az embernek, amit azért össze lehet szedni, akkor világosan is tisztán látja, hogy bár lehet, hogy kifejezetten jól szeletel mondjuk karajt a feleségem, vagy csodálatosan végzi az előkészítését a húsmunkának, mégsem küldöm el disznót vágni. Bár lehet, hogy hihetetlen tehetsége van ahhoz, hogy pillanatok alatt egy békés, megnyugtató légkör teremtsen maga körül, de 2 másodperc alatt az egész borul, hogyha eltörik egy tányér, akkor már hozom a gyerek példát is. Bár lehet, hogy a gyerek fejlődésében, személyiség fejlődésében, pszichoszexuális személyiség fejlődésében ugye visszaigazolva látja az ember a tanultakat, és csak elfelejti ugye, hogy neki az a gyereke, nem pedig egy iskola példa. Leveszi a gyerek megoldási képességeit, a megoldási módokat, a megküzdési karaktereket róla, és csodálkozik, hogy felnőtt világban, felnőttek között ez nem mindig működik. Ha szerencsés eset van, akkor ez így elég. Anya is segít, a gyerek is segít, a barát is segít, stb. Sajnos ez nem egy szerencsés időszak, és nem egy szerencsés világ, amiben benne élünk. Kell valaki más.
Nehéz megtalálni azt a mást? Ki lehet ez a más?
Ez a más, ez évtizedes tapasztalatom alapján tudom azt mondani, hogy jó, ha saját fészekbeli, jó, ha világnézetileg nem semleges, aztán jó az is, hogyha hasonlóképpen szolgatás, mint amilyen mondjuk egy református lelkipásztor, egy lelkészi segítő. Az is hasznos, hogyha képzett is, ráadásul. Vannak ilyen képzések ma Magyarországon, akár a református felsőoktatásban is, amivel elsajátítható az a fajta segítői kompetencia, illetve fejleszthető, amivel ezt a szolgálatot, ezt a feladatot elvégezni el lehet. Szóval van ilyen személy, hogy ellenállás van még mindig, mert ilyen segítőket nem keresnek a lelkészi segítők. Arra nem biztos, hogy tudnék most egy olyan receptet mondani így a kis interjúban, meg a rádió hallgatóknak, amiből minden egyértelmű, világos és tiszta, és gyakorlatilag igen, nem válaszokkal elrendezhető. Ez ennél bonyolultabb kicsit.
Most, mint lelkésztől kérdezem, nehéz ezt bevallani egy lelkésznek, hogyha probléma van?
Én meg hadd kérdezzek vissza. Ha valaki nem lelkész, nehéz elmondani, hogy gondja van?
Emberfüggő szerintem.
Emberfüggő. És ha mondjuk ilyet mondok most, hogy kapálózik az ember mondjuk egy mély vízben. Mert bár lehet, hogy nagyon jól úszik, és a víztől sem idegen, de történhetnek olyan ezred másodperc alatt megélt szükséghelyzetek, amik egyszerűen kell, hogy valaki segítsen, hogy valaki kihúzza, vagy legalább eltanácsolja egy-két méteren, megnyugtassa a stressz közben, stb. Ilyenkor, amikor kapálózik, és kiabál, hogy segítség, 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 és megjelenik a segítő, és utána azt mondja, hogy de nekem nem kell segítség, na, akkor mit kezdünk ezzel a helyzettel? Ez is egy érdekes történet. Sajnos ez az általános, ez a jellemző, de Istennek legyen hála, én ismerek olyat is, aki megvárja, még a segítő oda nyúl.
Említette azt az állapotot, amikor a lelkipásztorban belül már gond lehet, de kívülről még ezt nem mutatja. Ez nyilván viszont a munkájára is rányomja a pecsétét.
Jól hazudunk, kifejezetten jól hazudunk.
Miben segíthet a mai nap? Ugye itt most 15-20 fős társaság gyűlik össze. Milyen segítséget adhat ez a kis előadás ma?
Elindulunk indirekt úton arra felé, hogy képesek legyenek azok, akik itt vannak most arra, hogy nem görben, hanem egy rendes tükröt eléjük tartva. Esetleg meglássák, hogy dolgok, amelyeket mutatnak, és a dolgok, amelyeket ő tükörben lát, lehet, hogy nem erősítik meg abban, amit érez. Amennyiben, és akkor itt ez már az előadó felelőssége, ez érzékelhető, hogy némi feszültséget gerjeszt, mert hogy a testbeszéd, vagy szép PC kifejezéssel a nonverbális kommunikáció megmutatja, hogy hol vannak azok a pontok, ahol már bizonytalanság, ahol már kínos a helyzet. Ott már el lehet indulni arra felé, amely az előadás második részében egy megoldási lehetőség. Az úgynevezett pszichológiai immunrendszerünket egy kicsit megvizsgálni, fejleszteni, erősíteni, és persze ki csúcsosodik majd ez az út a szupervízióban, mint a szakmai személyiség karbantartásának európai iskola szerinti, úgy hiszem, legjobb módjában.